Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg fennállva azt az ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ne sírj többé Sion népe, Jeruzsálem lakója. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mielőtt meghallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret, és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítóidat, hanem saját szemeddel láthatod tanítóidat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra le ne térjetek. Tisztátalanna fogod tartani az ezüsttel bevont bálványaidat, és az aranyjal borított Isten szobraidat. Kihajítod azokat, mint valami undorító dolgot, ezekkel a szavakkal, ki innen veletek. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz, nyájat tágas legelőn legel, azon a napon. Amen. Népi mondát, amely így szól, hogy a Rákóczi szabadságharc idején egy csekereskedő jön Magyarországra, útközben pedig egy kuruc csapattal találkozik. Megkérdezik tőle a katonák, mi vagy, kuruce vagy labanc? Jámbor cseh nem tudja, kikkel áll szemben, ezt mondja nekik, labanc. Erre a kurucok jól elverték. Tovább ment a csekereskedő, és most egy csapat labanccal találkozott. A labancok is azt kérdezték tőle, mi vagy, kuruce vagy labanc? Most sem tudta, kikkel áll szemben, eszébe jutott az előbbi csapat, hát azt mondta, hogy kuruc. Erre a labancok is jól elverték, aztán végül elengedték az útjára. Ahogy tovább ment, megint találkozott egy csapat kuruccal. Ezek is megkérdezték, mi vagy, kuruce vagy labanc? Ezeknek már ezt felelte, ne is kérdezzetek, csak üssetek. Rákóczi szabadságharc 8 évig tartott, és a monda arról beszél, hogy kívülről milyen nehéz volt néha megítélni, hogy éppen ki kivel is van. Hetek óta foglalkozunk a prófétákkal, Jeremiással, Ezékiellel és Ézsaiással, és néha kívülállóként belecsöppenve az izraeli júdai nép történetébe és ebbe a 400 éves küzdelembe úgy érezzük, nem tudjuk, kurucok vagyunk vagy labancok. Krisztus előtt 922-től nagyjából 400 éven át tart az az időszak, amelyekről a prófétai könyvek beszélnek. Ennek a két végpontját a régi és az új templom felépítése adja. Közötte pedig rengeteg lázadás, pártoskodás, háborúra készülődés, és emberi életek milliói, akik a hatalomra törekvő uralkodók áldozatai lettek. És kívülállóként a bibliai történeteket olvasva, nem is a történeteket, hanem ezeket a proféciákat hallgatva, mi is sokszor hasonlóan érezzük magunkat a csekereskedőhöz. Egy profécia kapcsán nem tudjuk, hogy éppen Isten népe kivel is áll harcban, kik ellen készül éppen háborúra. Nem csak nehéz 4 évszázad volt ez Isten népének a történetében, hanem azt is kell látnunk, hogy nagyon zavaros és kiszámíthatatlan időszak. Egyiptom, Asszíria, Babilónia, Perzsia egymást legyőzve, legyekorva törekednek hatalomra a Közel-Keleten. Ott, ahol Isten népe is lakik. És ilyen hatalmas uralkodók és népek gyűrűjében független, önálló államként megállni szinte lehetetlen. Nehezíti mindezt az, hogy az ország sem egységes. Az a kis állam, Izrael sem egységes, hiszen Salamon király halála óta, ő volt a harmadik király, tehát nem sokáig tartott ez a nagy királyság és egységes királyság. Szóval Salamon király halála óta az ország két részre szakadt, és nem telik bele sok idő, a két ország rész is egymás ellen fordul, arra törekedve, hogy hatalmat nyerjen és gyakoroljon a másik felett. Honfitárs honfitárs ellen, testvér testvér ellen támad, mert úgy érzi, hogy neki erre joga és hatalma van, és közben a két ország részben királyok váltják egymást, és ha akad egy-egy olyan vezető, aki Isten tiszta szívvel keresi az Istent, hamar be kell látnia, hogy már az ő politikai vezetői között sem talál ilyet, sőt, már a papság szíve is messze van Istentől. Szívük mélyéig hatolt, és ott gyökerezett ez egy egészen másfajta gondolkodásmód. És olyan mértékig járta át ez a lelki-szellemi romlottság az egész népet, annak vezetőit, lelki vezetőit, politikai vezetőit, hogy az isteni parancsolatoknak nyíltan szegültek ellene. A 10 parancsolatot nagyon simán átszegték, áthágták, és utána, ahogy olvastuk Jeremiás prófétánál, vagy Ezékielnél, rohantak jeruzsálemi templomba, részt vettek egy áldozatbemutatáson, és azt mondták, megmenekültünk. Mert ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Egyetlen egy réteg van ezek között, az emberek között, akik megszólíthatók. Akiket néha akaratuk vagy terveik ellenére is Isten azért szólít meg, hível és állít szolgálatba, hogy valakin, valakiken keresztül mégis tudjon beszélni az ő népéhez. Ez a réteg a próféták. És az ő könyveiből olvassuk ezeket a nagyon kemény kijelentéseket, sokszor nagyon furcsa és nehezen érthető gondolatokat. Ezek a próféták között vannak olyanok, akik papnak készültek, egy más pályára indultak. Aztán vannak egyszerű pásztoremberek, kétkezi munkások. A közös bennük az, hogy még fogékonyak Isten lelkére. Még fogékonyak Isten szavára. Ezek között a körülmények között is. És rajtuk keresztül hangzik ebben a zavaros és szörnyen nehéz időszakban Isten szava. Múlt héten beszéltünk arról, hogy a babiloni fogság nem is volt olyan szörnyű, mint az egyiptomi rabszolgaság. De itt nem erről a 70 évről van szó csupán, hanem arról a 400-ról, amelyben Isten népe szenved. Szenved akkor, amikor szabadok, amikor királyt választanak maguknak. Szenved akkor, amikor vezetőik rossz döntéseket hoznak, szenvednek a körülöttük élő népek fenyegetéseitől, kiszámíthatatlan időszak ez, amely félelmet kell bennünk. Tehát nem csak a fogságra kell gondolni, a babiloni fogság 70 évére, hanem arra 400 évre, ami az első Salamon halálától egészen a hazatérésig tart. Számukra ez a 4 évszázad szenvedés volt. Ezért egy-egy profécia nem egy újabb hír volt csupán a televízióban, vagy az interneten, bár akkor még nyilván nem voltak ilyen csatornák, hanem a profécia volt az egyetlen tiszta forrás, amelyen keresztül István közvetlenül és személyesen beszélt népéhez, és ma ez ugyanígy van. Péter apostol második levelében ezt írja, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. A körülmények tehát zavarosak, az ember szíve is néha sötétségbe borul, az isteni szó az, amely képes világosságot teremteni ebben az átmeneti nehéz időszakban. Nincs más kapaszkodó ilyenkor. Nincs más útbaigazító. Nincs más irányt mutató tábla, csak Isten szava. És adódnak ilyen helyzetek. Vannak ilyen sötét időszakok. Ez az isteni szó viszont több, mint a kézbe vehető szentírás. Most elmagyarázom, hogy mire gondolok, nehogy megbotránkoznak a testvérek. Ma, amikor annyi nyelven olvashatjuk a szentírást. Ma, amikor olyan sokféle irodalom van, útmutató, csendes percek, mai igen, és a többi, lehetne még tovább sorolni, ugyanúgy hangsúlyozni kell a prófétai beszédet, a megszólaló isteni hangot, a minket megszólítő szíven találó isteni igét. Amikor azt olvassuk, És a betűkön, a szavakon keresztül valaki megszólít bennünket, akkor tudjuk, na ez a próféta isteni szó. Annyiszor olvastuk, annyiszor mondták már, és egyszer csak megnyílik, értjük, és tudjuk, hogy ez nekünk szól. Profétai szóvá, világossággá lesz, sötét körülményünk között. Itt tekintsünk erre a mai ézsaiási profétai üzenetre, mint az egyetlen világító lámpása a népnek az életében, az időszakban. Ez a profétai szó nagyjából a 400 éves időszak felénél hangzik el. A közepén mondhatnák, a sűrűjében. Amikor annyiféle üzenet, annyiféle emberi terv és szándék hangzik el, egy nagyon konkrét eseményhez kapcsolódik. Áhász király uralkodik Júdában. Ez a déli országrész. Amikor az északi testvér, Izrael egy idegen szövetségessel, Arám királyával hirtelen ellenük fordul. Nem elég a kiszámíthatatlan környezet, éppen Asszíria, Egyiptom, a nagy uralkodók, hanem most még a testvér ellen is harcolnunk kell. És azt olvassuk, hogy az uralkodó annyira megijed, hogy reszketni kezdett a szíve, és a népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Nem csak ő ijed meg, Áhász király, hanem ez a pánikszerű félelem átragad az övéire, a rábízott emberekre is. Talán ismerjük, amikor más félelme ránk is átragad, és hatalma alá kerít. Nagyon nehéz ez alól kilépni. De sokkal nehezebb akkor, amikor olyan ember kezd el félni és rettegni, akiben eddig bíztunk, akire felnéztünk, akinek a vezetésére odafigyeltünk. És most azt látjuk, hogy összeomlik. Hát ne kerítene minket is maga alá a félelem, a bizonytalanság? Persze, hogy hatással van ránk. De ebben a helyzetben felvillan a sötét helyen világító lámpás, és érkezik Ézsaiás próféta az Isten örömhírével, azt mondja Áhász királynak, ne félj, őrizd meg a nyugalmadat, ma úgy posztolnák a Facebookon, hogy keep calm, és ne remegjen a szíved. És elhangzik az egyik legszebb ígéret, Immanuel, velünk az Isten. Majd ő megsegíte, hinned kell benne. Áhász talán kiózanodva az első sokból, egyértelműen közli a prófétával, hogy hát ebből az isteni jelből ő bizony nem kér. Nem kér az isteni oltalomból. Sőt, az ő fejében már kezd összeállni a kimenekedés terve. Asszíria. Közel-Kelet legnagyobb irodalma. És a királyok második könyvének 6.-16. fejezetén leírja, hogy hogyan küld üzenetet a birodalom vezetőjének. Így ír. Ha te szolgád és fiad vagyok, írja Áhász, Asszíria vezetőjének. Vonulj fel és szabadíts meg Arám királyának, meg Izrael királyának a markából, akik megtámadtak engem, és fogta Áhász az úr házában, tehát a templomban, és a királyi palota kincstárában található ezüstöt és aranyat, és elküldte ajándékul Asszíria királyának. Vazallusa lesz egy idegen hatalomnak. Istennek, a világ urának segítsége pedig nem kell neki. Inkább valaki más kezébe helyezi saját és népe életét. De ennek ára van. Adni kell valamit, és venni is kell valamit. Adózni kell. És aztán át kell venni asszír mintára, átalakítani az úr oltárát. Mindennek ára van. És eltelik néhány esztendő, és belátja a király, hogy ez nagyon nehéz. Ennyi pénzünk nincs, hogy adózzunk ennek a királynak. Kezd terhessé válni az asszír uralom. Ez túl sok, ez már túl drága, és mit kezd el a király? Elkezd azon gondolkodni, hogy esetleg ma akkor más szövetséges után néz. Egyiptom, kiáltol a király. Néhány száz éve még ott voltak rabszolgák, most az ő segítségüket kérné. Oda viszik Szamarak hátán vagyonukat, írja Ézsaiás ebben a fejezetben, amit olvastunk, tevék púpjaink kincseiket a haszontalan népnek, Egyiptomnak, melynek segítsége üres hiába valóság. És az Úr pont ebben a fejezetben, a 30. fejezetben, ahol a textus is olvastuk, düledező kőfalnak nevezi ezt az emberi gondolkodást, amelyre nem lehet rátámaszkodni, mert bármelyik pillanatban összedőlhet. Olyan agyakkorsónak nevezi Egyiptom segítségét, amelyet a földhöz vágnak, akkor 1000 darabra törik, semmi nem marad belőle. Ebben reménykednél, kérdezi meg Isten a prófétán keresztül a királyt. Még tovább rontanád a helyzetedet? Érdekes, hogy még a becsapott, elárult asszír király is ugyanezt mondja. Azt mondja Egyiptomnak, tört nátszál, nem lehet erre rátámaszkodni, mert belemegy a tenyeredbe és átdöfi azt. Tehát sem rátámaszkodni, sem belekapaszkodni nem lehet, mert csak sebeteit. Mi mit tettünk volna a király helyében? Mi mit tettünk volna abban a reménytelen helyzetben, amelyben voltunk, vagyunk, milyen támasztékokat kerestünk, vagy keresünk? Olyat, mint a Szíria, amely időnket, energiánkat, anyagi dolgainkat kéri, vagy olyat, mint Egyiptom, amire, hogyha rátámaszkodunk, vagy ledől, mint egy repedezett fal, vagy átdöfi a tenyerünket. Mi milyen kapaszkodókat, milyen támasztékokat keresünk, és az, amit keresünk és találunk, megtart-e bennünket. Itt van egy ember, Áhász király, aki saját magát és népét is félelmében elindítja egy olyan irányban, ahonnan nem tud visszafordulni. Ha megtesz egy újabb lépést, még nehezebb. Kiszolgáltatta magát, és most benyújtották neki a számlát. Következménye van döntéseinek, és ezt látja, hallja, mert a próféta ott van mellette. És egy nagyon fontos örömüzenet ebben a proféciában, ebben a történetben, hogy ez a próféta még mindig ott van mellette. És még mindig világít. Mutatná az utat. Amely most már sokkal nehezebb, de még mindig lehetőséget ad neki az újrakezdésre. Adunk-e hálát azokért az emberekért, akik a mi életünkben is olyanok, mint Ézsaiás próféta. Akik rossz döntéseink után is, vagy amikor sorsunk a saját rossz döntésünk miatt rosszabbra fordul, akkor is kitartanak, és ott vannak mellettünk. Ott maradnak mellettünk, és segítik, hogy átvészeljük. Fényükkel mutatják az utat, hogy merre haladjunk. Valaki a Biblia órán mondta, milyen jó tudni azt, hogy nem vagyunk egyedül, mert valaki imádkozik értünk. Van-e valaki, aki imádkozik érted? Van-e ilyen embered, mint Ézsaiás volt Áhász király számára, aki mellette van és mutatja az utat? És Ézsaiás még mindig ott van és kész segíteni, mert Isten tart ki mellettük és kész segíteni. És azt a tanácsot adja ennek a királynak, hogy ne lázadj fel Asszíria ellen. Jobb neked, hogyha a döntéseid következményeit most csendben elviseled, mintha újabb kapaszkodók után nyúlnál. Ezt a terhet, ezt a súlyt nem fogja még Egyiptom sem elhordozni. Düledező fal, ha nekidőlsz, minden összeomlik. És itt szólal meg újból a próféta, és mondja el azt az üzenetet, amit ma felolvastunk, talán már magyaráznunk sem kell. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Na egy ilyen több évtizedes, keresem az újabb megoldást harcok után, az Isten még tud így beszélni. Az Isten még tud ilyen üzenetet mondani. Lehet most is hozzá menni. Ne Asszíria, ne Egyiptom felé, kacsingas. Talán Zimányi Józsi bácsi mesélte el azt a történetet, egy kisgyermekről, akit édesapja meg akart büntetni. Nem azért, mert ő az apa, és a gyereket csak úgy meg lehet büntetni, hanem a gyerek tisztában volt az ő tettei következményével, és amikor az édesapa jött a büntetéssel, akkor a gyermek sírba szakadt, és elkezdett futni. De nem elmenekült az édesapja elől, hanem épp ellenkezőleg oda szaladt az édesapjához, és átölelte a felemelt kezét. Egyik oldalról ebben a képben, ebben a történetben ott van az ítélet. A felemelt kéz. A másik oldalról viszont ott van a megbocsátásban való bizalom, hogy ő átöleli ezt a kezet. Nem elfut, nem elszalad, és odavet valamit az édesapjának, hanem hozzáfut, hogy átölelesse ezt a fenyítő kezet. Persze mondhatnánk azt is, hogy hát igen, kisgyerek így le tudja kenyeretni az édesapját, de ez több annál. Ez több annál. Ez a mozdulat tisztában van azzal, hogy jogos az ítélet. De ott van benne a bizalom is, hogy az Úr megbocsátó és kegyelmes Isten. És Ézsaiás szavaiban, az ő jelenlétében ez az Isten van ott. Még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Ez pedig ebben a helyzetben felszabadító üzenet. Amikor Ézsaiás először szólítja meg Áhász királyt, akkor ezt mondja neki, ne félj! Aztán a király azt mondja, most már nem félek, mert van nekem szövetségesem Asszíria, hoz rossz döntéseket, mert a félelem annyira hatalma alá kerítette, erősebb volt nála, legyőzte őt. Aztán az ő döntéseinek következményei lesz, erről beszéltünk az előbb. Rengeteg fájdalom, könyv, gyász és pusztulás, ami nem csak őt éri, hanem rábízott embereket is. Majd amikor Isten a prófétán keresztül újra megszólítja, akkor már nem azt mondja neki, hogy ne félj, hanem azt, hogy ne sírj. Nem azt mondja neki, hogy ne félj, hanem azt, hogy ne sírj. Az újfordítású Bibliában 114-szer található az a felszólítás, hogy ne félj. Ószövetségben, új szövetségben, de csak 9-szer az, hogy ne sírj. Érezzük, hogy valami többről van itt szó. Jézus pedig 2-szer bíztatja így az embereket, hogy ne sírj. Először egy özvegyasszonyt, aki egyetlen fia koporsóját viszi. Jézus megállítja a gyászolókat, megérinti a koporsót, és ezt mondja az asszonynak, ne sírj. Egy másik esetben egy 12 éves lány halálos ágyánál hangzik el a család felé, ne sírjatok. És mindkét esetben a halálból élet lesz. Mindkét esetben ezt a fiút és ezt a kislányt visszaadja a családjának. Új kezdet lehetősége adódik az édesanyja, másik esetben pedig a család számára. Ezt mondja a próféta, ne sírj többé Sion népe, Jeruzsálem lakója. Múlt terheit és a szűkölködéseit felsorolva, a nehéz időszakokra visszaemlékezve, amikor szűkös volt a kenyér, amikor kevés volt a víz, amikor elhallgattatták azt, aki segítő szóval és tettekkel érkezett, elkezd a bűnbánatról és az új életről beszélni a népnek. Elmondja, milyen lesz, amikor már nem az egyik vagy a másik vezetőbe kapaszkodnak, amikor már nem arra törekszenek, hogy valahogy túléljék ezt a nehéz helyzetet, hogy valahogy kikeszmeregjenek ebből a saját maguk által, saját maguk számára csinált csapdából, hanem képesek arra, hogy belássák, rossz úton jártunk. Nem kell az ezüst, nem kell az arany. Ki innen veletek. És az Úr felé fordulnak. Érdekes számomra ebben a proféciában, hogy előkerül az ezüst és az arany újból. Ezt ajánlották fel Asszíriának. Isten házának, Jeruzsálem palotájának az ezüstjeit, aranyait, ékszereit, gazdagságát. Aztán, amikor Asszíriával szakítanak, ezt viszik tevék púpjaim, meg szamarak hátán Egyiptomban, szintén az ezüstjüket, aranyukat. De most nem azon gondolkodnak, hogy ki lehet a következő szövetséges, hanem azt kiáltják, ki innen veletek. Itt nem szegénységi fogadalmat tesznek, mint a szerzetesek vagy a remeték. Ez inkább azt jelenti, hogy lemondanak arról, hogy az ő ezüstjük és aranyuk segítségével emberi erőből jussanak ki az ő nehéz helyzetükből. Nem küldenek se Asszíriának, se Egyiptomnak, azt mondja, ki innen veletek. Rábízzák magukat az Úristen gondviselésére, ahogy először kellett volna. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz, nyája tágas mezőn legel azon a napon. A bűnbánat, a belátás képessé teszi az embert arra, hogy újra bizalom ébredjen benne, és megnyíljon Isten bőséges áldása felé. Ez az a tudat, amely felszabadultságot és örömet ajándékoz az embernek. Öröm vasárnapján igazi mélyből fakadó örömet adhatott nekünk. Hogy Isten, miközben jól tudja és ismeri a minket meghatározó dolgokat, ismeri bukásainkat, ismeri mit és mennyit fizettünk ki azért, hogy nekünk jobb legyen. Ismeri azt, hogyan próbáltunk meg saját problémáinkból kikeszmeregni. Minden segítséget visszautasítva, csak saját magunkra támaszkodva. És ennek ellenére szeret minket, ennek ellenére velünk akar lenni és meg akar áldani. Ebből fakad a mi örömünk is. Egy imádságot olvastam nem olyan rég, és ezzel szeretnénk befejezni ezt a mai üzenetet. Uram, visszás ez a helyzet. Neked nincs ránk szükséged, mégis velünk kívánsz lenni. Nekünk egyetlen reménységünk vagy te, mégis húzódozunk tőled. A hozzád kívánkozó vágyat enged szívemben újra felébredni. Amen. Imádkozzunk.
Drága mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy a táplálék mellett, az élelem, a víz mellett, a lelki táplálékról gondoskodtál, amikor megírattad a Bibliát, amiből minden nap merítettünk. Újabb már újabb internetet, meggyőződtetünk a szeretetedről, a gondoskodásodról. Megismerhetjük a régmúlt embereinek a döntéseit, amiket műveltek, és óvatatlanul eszébe jut az embernek a mai világ, hogy mi is milyen lakatot, napokat, heteket, hónapokat élünk át, Uram. Ezért kérlek, hogy adj ezeknek az embereknek is az egyházi, az állami és a politikai előjáróknak is adj bölcsességet, hogy szüntessék meg ezt az irált állapotot, mert ez senkinek nem jó, Uram, és ezt csak egyedül te tudod elintézni, mert az emberi közösszeresség az végtelen. Hálát adunk neked mindenért, a mindennapi kenyérért, testvérekért, a gyülekezetért, a gyerekeinkért, unokáinkért. Köszönjük, hogy vagy nekünk, és jöhetünk elő nap, mint nap. Bűveinkkel együtt, Uram, és elfogadják ezeket. Kérlek, védőd, ma és mindörökké.
Amen.
Köszönöm, hogy te álltad a munkásainkat, és mégis voltál mellettem, és
Úrunk, köszönjük, amikor engedett, hogy magunkra ismerjünk egy bibliai történetben, belehelyezkedve, megtaláljuk a mi helyünket. Köszönjük, Úrunk, azt a szabadítást, amit nekünk adtál, és hogy adsz akkor is hitet, bátorságot, amikor úgy érezzük, hogy magunkra maradtunk. Segíts ezzel tovább lépni, kísérd a mi útunkat. Jézus Krisztusért. Amen.